A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm műsorunk állandó szakértőjét, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A Teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvényközpontban tart kedd esténként. Ezeken az alkalmakon egy ideje az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás vagy fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Az érzelmi intelligencia és annak fejlesztése az, amivel foglalkozol egy ideje az előadásaidon. Hogyan váljak érzelmileg éretté, mi jellemzi az érzelmileg érett embert, milyen lépések segíthetnek bennünket, ez a mostani témánk. És az érzelmi intelligencia fejlesztése kapcsán egy hármas modellből indultunk ki, miszerint mindig van egy esemény, ami ugye egy folyamat része, mindig van egy érzés, ami bennem keltődik az esemény hatására, ez mindig egy rendszer része, és mindig van egy reakció, amiben reagálok az eseményre, és reagálok a saját érzéseimre, és ez pedig mindig egy kapcsolat része. Ugye ennek mentén indultunk el az érzelmi intelligencia fejlesztése témakörében. Ha érzelmileg érett vagyok, akkor egyszerre vagyok életképes és önálló, miközben tudok kötődni. Ugye ez is egy ilyen igazságpár, aminek mentén elemezzük azt, hogy milyen is az érzelmileg érett ember. Tehát egyszerre vagyok életképes és önálló, miközben tudok kötődni. Hogyan kell ezt értelmezni?
Nagyon fontos, ahogy mondod, hogy igazságpárokról, értékpárokról beszélünk az érzelmi intelligencia kapcsán, mert pontosan így tudjuk a leginkább kifejezni azt, hogy mi is az érzelmi intelligenciának a veleje, hogy nem csak arról van szó, hogy érzés, érzés, érzelem, hangulat, érzelem, érzés, hanem arról, ahogyan te bevezetted, hogy egy folyamatot látunk, amiben aztán szabadon tudok cselekedni, tehát, hogy ezért az érzelmi intelligencia az mindig hozzátartozik az, hogy tudom, hogy mit tesz velem egy érzés, és azt is tudom, hogy én mit akarok tenni ezzel az érzéssel, és közben itt egy hatékonysággal rendelkezem. Tehát az érzés nem uralkodik fölöttem, de arról sincs szó, hogy én el akarnám tiporni, vagy hatalmat gyakorolnék kizárólag az érzéseim fölött, és nem engedném meg, hogy azok a maguk világát bennem a szó legjobb értelmében bejárják. És itt ennél az egymást kölcsönösen kiegészítő igazságnál vagy értékpárnál arról van szó, mint például, ahogyan mondjuk az ideál megfogalmazódik, hogy az lenne jó, ha előbb-utóbb mondjuk egy társkapcsolatban két érett személyiség kapcsolódna egymáshoz, tehát mind a két fél megtenné a maga munkáját, a maga útját bejárná, hogy egyre inkább érett személyiséggé váljon, mert hogy két érett személyiség tud igazán egy érett társkapcsolatban, megkítségben, intimitásban, felelősségvállalásban, szenvedélyben és elköteleződésben élni. Igen ám, de hogyha föltételezzük azt, hogy egyre inkább két érett személyiség kapcsolódik egymáshoz, ez azzal fog járni, hogy ez a két személyiség külön-külön is életképes, munkaképes, kapcsolatképes, tehát tudnak élni egymás nélkül, csak nem akarnak, hogy képesek megállni az életben a lábukon, de mégis jól esik nekik, hogy néha egymás kezét fogva járnak, hogy néha egymást ölbe veszik, hogy néha, hogy néha megélik azt, hogy milyen jó, hogy miközben, így is mondhatom, a saját pszichés szükségleteiket, a saját fizikai, testi szükségleteiket ki tudják elégíteni, mégis a kapcsolat érdekében is, a szépségének az érdekében, a saját fizikai és érzelmi és egyéb emberi szükségleteik kielégítésére, betöltésére kölcsönösen egymást szabadon kérik. Most ezt nagyon egyszerűen hogy írhatjuk le? Például, hogy a férfi bevásárol a nőnek is, és akkor nem a nőnek kell vásárolni, a férfi cipekedik, és milyen jó, hogy a nő is meg tudná oldani a vásárlást, de jól esik kinyitni a hűtőszekrényt, és azt látni, hogy oda már minden be is van pakolva, és ráadásul a férjem azt vette meg, amit kértem tőle, és nem vett mondjuk kétszer annyit, és a felét nem hagyta a boltba. És a másik pedig, hogy milyen jó az, amikor hazamegyek hullafáradtan, és magamat is képes lennék lenyugtatni, stabillá tenni, képes lennék valahogy az érzelmeim hullámzását lenyugtatni. De közben meg milyen jó, hogyha van köztünk egy kölcsönösség, és tulajdonképpen kölcsönösen, hogy egymással elkezdünk beszélgetni, szánunk egy 20 perc, fél órát, hogy a beszélgetés során azáltal, ahogyan rám nézel, az empátia révén, az együttérzés, a megértés, az, hogy fontos vagyok neked, hogy számít, mit mondok, hogy velem tartasz, hogy követsz engem, hogy nem adsz tanácsokat, hogy nem ítélkezel föl, stb., hogy eközben átélem, hogy tulajdonképpen te nyugtatsz meg engem, vagy hogy melletted nyugszom le, vagy miközben beszélek, és te hallgatsz engem, milyen jól esik, hogy milyen jól leszek, és akkor egyszer csak az történik, hogy 20 perc vagy fél óra után hálás leszek neked, hogy egyszer csak azt élem meg, hogy milyen közel vagyunk egymáshoz, hogy felerősödnek a pozitív érzéseim irántad, hogy kedvem lesz neked valamit adni, vagy kedvem lesz a kedvedben járni. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerre vagyok képes megállni az életben, saját lábamon állni, mert autonóm tudok lenni, és szabad, de közben a függetlenségemből szabadon oda ajándékozok a kapcsolat érdekében valamennyit a társamnak. És ez kölcsönösségben történik, tehát ő is oda ajándékoz valamennyit nekem, ezért aztán felelőssé is válunk, tartjuk egymást, és szabadon tudunk jönni-menni abban, hogy most magamért cselekszem, vagy a társamért cselekszem.
Az érzelmileg érett ember képes átélni ambivalens érzéseket, közben a kapcsolataiban át tudja élni az irányultságait. Tehát ez azt jelenti, hogy szabadon tudok egymással ellentétes dolgokat is érezni, akár?
Azt lehetne mondani, hogy ez mindenképpen így van. Tehát egyszerűen az ember olyan lény, hogy kifejezetten egy időben, szinte időben elválaszthatatlan módon tudok vonzódni valakihez és félni tőle. Szeretni valakit és dühösnek lenni rá. Tehát szinte csak azon múlik, hogy melyikre figyelek, hogy egyszerre egy időben ott van mind a kettő, és azt is mondhatnám, hogy mind a kettő nagyon erős is lehet. És csak éppenséggel azon múlik, hogy melyikre figyelek, melyiknek adok most egy picit nagyobb teret, vagy melyikből indítok el egy cselekvést, vagy melyiket fejezem ki, vagy melyiket tudatosítom, de nagyon világosan ott van bennem mind a kettő. És akkor kimondom azt, hogy szeretlek, de úgy legszívesebben kitekerném a nyakad, hogy akkor ez egy nagyon hiteles közlés. Például megjelenhetnek így érzelmi ambivalenciák. De megjelenhet érzelmi ambivalencia úgy is, hogy például a felszínen dühös vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy felszínes érzés, mert lehet, hogy nagyon reálisan vagyok dühös rád, de a mélyben szeretlek. Tehát például a dühöm most sokkal erősebb, és ezt fejezem ki, de közben nem veszítem el azt az érzelmi alapot, ahogyan már 20 éve, 40 éve téged szeretlek, és ez elérhető is számomra, és elérhetővé tudom tenni magam számára. Miközben most lehet, hogy kifejezetten a haragomat fejezem ki, és az van itt most elől, és egyébként a sokkal erőteljesebben is élem most meg, mert egyébként mondjuk a helyzetnek ez felel meg, vagy a félelem felel meg a helyzetnek, vagy egy szomorúság, csalódottság, vagy akár a féltékenység, hogyha arra a másik okot ad, az jelenik meg, miközben egyébként a szeretet is elérhető, de az mélyebben van.
Az árnyoldala ennek az, amikor az egyik nem érhető el, csak a másik adott esetben?
Így van. Tehát amikor az egyik érzés engedélyezett, a másik nem, az egyik elérhető, a másik nem, az egyik kifejezése jut, és miközben esetleg a fejemben ott van, hogy jó, ez most tényleg már most szídlak 5 perc, hogy valamit már mondanom kéne, hogy szeretlek is, és nem bírom kimondani. Nem jön ki a számon. Szerintem ezt mindenki ismeri, hogy egy érzés elhatalmasodik rajtam, és hirtelen megjelenik valami pici halvány lángocskája az önreflexiónak, és nem bírok erőt venni magamon azért, hogy tulajdonképpen ezt egy kiegészítő, bizonyos szempontból ellentétes érzés vagy gondolatot is megfogalmazzak. És ezért nagyon fontos, hogy az irányra tartásomat, mert hogy ez egészíti ki az érzelmi ambivalenciának a megélési képességét, képes vagyok fönntartani. Vagyis, hogy miközben nagyon haragszom rád, nem teszek olyat, ami árt a kapcsolatnak. Hogy miközben nagyon félek, a közben nem menekülök el egy konfliktusból, hanem kifejezem, hogy csinálj valamit, hogy nagyobb biztonságban tudjam érezni magamat ebben a helyzetben. Mert most elvesztettem a biztonságérzetem, hogy kérlek, ne fenyeges engem a válással. Mert ha válással fenyegetsz, egészen más érzések fognak bennem felerősödni. És ez ártani fog a kapcsolatunknak.
Az érzelmileg érett ember tisztában van a szükségleteivel, és képes azokat késleltetni is. Ennek kapcsán arról meséltél az előadásodon, hogy találkoztál egy házaspárral, akik egyszerre kaptak nagy lehetőséget a munkájukban, és hát mérlegelni kellett, hogy melyikük fogadja el az előléptetést, és hogy vajon a család szempontjából az mennyire lesz jó, hogyha mind a ketten elfogadják esetleg. Tehát ez is az érzelmi intelligencia része, hogy felismerem, hogy bár nekem arra szükségem lenne, ezt most egyáltalán elkezdem mérlegelni, hogy ennek van-e helye, meg ideje?
Igen, hiszen az érzelmi intelligenciához, ez is megint egy nagyon nagy terület, hozzátartozik az, hogy tisztában vagyok a szükségleteimmel, ezeket értékelem is, nagyra becsülöm. De fontosnak látom őket, a helyükön kezelem, de képes vagyok azt is érzékelni és mérlegelni, hiszen a kezemben van a saját szükséglet kielégítésének a folyamata, hogy mennyi ideig vagyok valamit képes késleltetni. Adott esetben valamit el is tudok-e engedni. Mind a kettő nagyon fontos, hiszen lehetséges az, hogy adott esetben valamilyen fontos, alapvető szükségletemet, ezek mondjuk nem fizikai szükségletek, mert előbb-utóbb ennem kell, és előbb-utóbb innom kell, és hogyha hideg van, és nem öltözködök föl, megfagyok. Tehát világos, hogy nem mindegy, hogy miről beszélünk. De például a házastársi kapcsolatban nyilvánvaló, hogy lesznek olyan különbségek, amelyekben szeretnénk, ha a társunk megváltozna, és lehet, hogy már 10 éve próbálkozunk különböző módszerekkel, hogy a társunkat megváltoztassuk, miközben ő soha nem lesz olyan ember, aki. És akkor most mondhatnánk itt egymás után a példáinkat. Mondjuk, hogy az a férfi elég távol tartja magát az érzéseitől, a spontaneitásától, ő egy megfontolt, nagyon megbízható, mondjuk műszaki értelmiségi, és a feleség nagyon szeretne együtt lobogó hajjal, ugrándozva, gyermeki spontaneitással nyáron a tengerben hancúrozni, de azt a férjével soha nem fogja csinálni. És közben ez egy reális szükség.
szükséglet, ez egy nagyszerű szükséglet, és ez nagyon segíteni az ő kettejük kapcsolatát, és segíteni a szexuális életüket, és segíteni a szenvedély föntartását, és nagyon-nagyon jó lenne, és a nő tudhatná azt, hogy magáról, hogy ez egy értékes, jó vágya és szükséglet, és nem kell bedugóznia, és nem kell lepecsételnie, és nem kell kidobnia, és nem kell szemétbe raknia. Igen ám, de közben mérlegelheti, hogy ebből a szükségletéből mondjuk csak minimálisan fog tudni valamit megélni a férjével. És hogy lehet, hogy ő 30 évig azt fogja tudni mondani, ha ő érzelmileg elég intelligens, hogy a férjével meg tud elégedni egy minimális szintű szükséglet kielégítéssel ezen a téren, miközben nagyon sok minden megadatik, és nagyon sok minden megkap, és átél, és mi következik ebből? Például az, hogy vagy elsiratom ezt a szükségletemet, és azt mondom, hogy az életben senki se kap meg mindent. Tehát a teljes élethez nem az tartozik hozzá, hogy minden, hanem hogy teljes életet élek azzal együtt, hogy bizonyos szükségleteim nem elégülnek ki. De az is lehetséges, és ez lehet egy intelligens vagy bölcs megoldás, hogy azt mondja ez a nő, hogy jó, de az életemnek van olyan területe, ahol ezt a szükségletemet legitim formában, anélkül, most megint sarkosan fogom mondani, hogy bűnöket követnék el, meg tudom élni. És kitalálja, hogy van ilyen forma, valamilyen játék például, vagy a táncnak bizonyos formái, és hogy azokban ő nagyon jól meg tudja ezt élni, vagy a barátnőivel, barátnőzés közben nagyon jól meg tudja ezt élni. És kétség kívül így is lesznek veszteségei, és így is mondhatja azt a barátőinek, hogy de jó lenne, ha én ezt a Dezsővel élhetném meg, de a Dezsővel lehet, hogy sosem fogja megélni. És akkor ezzel a sokkal kisebb veszteséggel kell majd, hogy elbánjon, mert ez azt jelenti, hogy igenis a szükségletével valamit tudott eredményes módon kezdeni, de a veszteség része az, hogy ezt nem a Dezsővel tudta megélni, hanem legitim formában, egy játék során, kontrollált formában, vagy a barátnőivel, és a többi.
Az érzelmileg érett ember érzékeny, tud érzékelni hangulatokat, változásokat, miközben nagy vonalú tud lenni az érzéseivel. Úgy mondtad ezt az előadásodon, hogy egy beszélgetésben érzékel változásokat, hangulatokat, esetleg bizonyos különbségeket, lehet, hogy valami rosszul esik neki, de nem szükséges, hogy erre azonnal reagáljon, és azonnal valamilyen retorzió következzen, mert ő engem megbántott, hanem el tudok bánni ezekkel az érzésekkel belül.
Pontosan így van, és ez az intelligencia egyik ismérve, hogy nem csak a szükségleteimet vagyok képes késleltetni, hanem éppenséggel az érzéseimmel is egy folyamatban képes vagyok mit kezdeni, azokkal bánni tudok. És tényleg így van, hogy sokaknak vagy sokunknak lehet az élménye, hogy vagyunk egy beszélgetésben, vagy éppen valami közös cselekvésben, és hát rászállhatnánk minden pillanatban erre, arra, amarra, éppenséggel valamire, ami fájó volt, vagy bántó volt, és a többi, de amikor elég nagy vonalon engedjük tovább az életet, és visszanézünk, azt mondjuk, hogy nem is emlékszem rá, vagy tényleg volt az, hogy ez semmi jelentősége nincs, hogy nem lényeges, hogy nem fontos, hogy képes vagyok mérlegelni, hogy ez az érzés most fontos-e? Fontos-e annyira, hogy ez a kapcsolat szempontjából fontos-e annyira, ami szeretett kapcsolatunk jövője szempontjából fontos-e annyira, a mai este szempontjából fontos-e annyira. Tehát, hogy az érzéseimben is tudok differenciálni, hogy szokták ezt mondani. Tudom azt mondani, hogy ez egy felszínes érzés, vagy egy mély érzés, egy pillanatnyi érzés, vagy egy folyamatosan visszatérő érzés, vagy egy egyre inkább rajtam elhatalmasodó érzelem. Hogy ezzel most érdemes valamit kezdeni, vagy nyugodtan elengedhetem, és 5 perc múlva, 5 nap múlva, 5 hónap múlva már vissza sem fogok rá tudni emlékezni. Mert nem számít annyit, mert nem érdemes azzal sem táplálni,
hogy foglalkozok vele, hiszen egy érzést is tudok táplálni, föl tudok magamban növeszteni, képes vagyok azt megerősíteni magamban, és képes vagyok elengedni, miközben az az érzés visszatérhet. Akkor egy picit engedem, hogy ott legyen, akkor megint nem fogom kézbe, engedem, hogy ott legyen, aztán magától elmegy, jön egy másik érzés, egy másik élmény, egy másik tapasztalat, az fölülírja ezt az állapotot, látom, hogy mégis szeretsz, tapasztalom, hogy fontos vagyok neked, hiszen most tettél egy gesztust, hiszen most reagáltál a fölvetésemre, stb. Tehát valóban szó sincs róla, hogy akkor pillanatról pillanatra minden érzésnél meg kell állni, és mindegyiknek teret kellene adnunk.
Az érzelmileg érett ember tapintatos tud lenni, ugyanakkor őszinte. Azt gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sokszor küzdünk, hogy vajon az igazságot a másiknak a tudtára adni, az feltétlenül mindig jó-e, vagy jó formában történik-e. És az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy egyszerre tapintatosnak meg őszintének lenni, az azt jelenti, hogy meg tudom mondani, amit gondolok, de közben a másik érzéseire is képes vagyok odafigyelni talán.
Igen, pontosan erről van szó. És hogy ezért a tapintatosság nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy nem szakadok el a másik megbecsülésétől. Éppen a nagyon elmérgesedő társkapcsolati konfliktusok egyik klasszikus ismérve szokott lenni, hogy elszakadok a másik megbecsülésétől. Azoktól a pozitív érzésektől, amelyek egyébként szoktak megjelenni, amelyek ott vannak a szerelmünk hajnalán, ott vannak az ismerkedésben, ott vannak a jegyességben, ott vannak a házasság elején, amikor születik a babánk, és mondhatnám a sort hosszan, hogy konfliktusokban el tudom veszíteni a tiszteletemet, ami az érzések kapcsolódnak. A megbecsülésemet, ami az érzések kapcsolódnak. Hogy lehetne ezt leírni? Hogy természetesen a szerelem elején idealizálom a társamat, eszményítem őt, rajonghatok érte. Igen ám, de ebből nagyon sok minden csökken vagy eltűnik 5-10-15 év után. Ám de mi az, ami megmarad? Hogy föl tudok nézni a társamra, hogy meg tudom őt becsülni. Hogy nagyon nagyra tudom őt értékelni, hogy nagyon-nagyon hálás tudok lenni neki dolgokért, és ez elérhető számomra. És az, hogy én őt nagyra becsülöm, hogy nagyon értékelem, hogy fölnézek rá, hogy tisztelem őt ezért, hogy nagyra tartom, ehhez érzések is kapcsolódnak. Hát ezek nem egyszerűen csak elemző gondolatok, mindenféle érzelmi hűvösséggel, szó sincs róla, hanem amikor eszembe jut, hogy ő mit tett értem, hogy mennyire szeretem őt ezért, hogy mennyire nagyra becsülöm, hogy milyen nagyra tartom ezt az áldozatát, vagy lemondását, vagy egyszerűen csak gesztusát. Hát ahhoz érzések kapcsolódnak, és én ezekhez az érzésekhez hozzá tudok férni, akkor is, amikor éppen egy konfliktusban vagyok.
Mi jellemzi az érzelmileg érett embert? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel a Teljességre hangolva műsorában. Jövő heti műsorunkban a május 30-án rögzített, a Dürer házban tartott közös alkalmunkon felvett élő beszélgetést sugározzuk, melyben a sémák lezárásáról is szó lesz. Reméljük, hogy a hallgatók is fogják szeretni ezt a műsort, nekünk nagyon jó élmény volt, és köszönjük Feri ezúton is, hogy ott lehettünk, és az évadzáró előadásodnak a vendégei lehettünk. Műsorunk végén búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia és állandó szakértőnk
Pál Feri.